Kedves testvérek, mivel van egy aranyos kislány körünkben, az Alexandra, ezért egy mondatot szeretnék szólni hozzá. Azaz egy-kettőt. A legújabb nyitott szemmel számba, ha majd édesanyád hazaviszi, vagy te, van szó többféle arról, hogy az állatoktól miket tanulhatunk. Most halljátok? Halljátok. Így is? Jó. Tehát a méhektől, a házi állatoktól és a többiektől. De tudjátok, hogy a Bibliában is van szó arról, hogy az ökör ismeri gazdáját, a szamár az ő urának jászlát, csak az én népem nem ismer, vagy a gólya is tudja, hogy mikor kell elmenni, mikor kell elköltözni, melegebb vidékre, mondja Jeremiás. Tehát nagyon okos állatok, vagy nagyon okos kis teremtmények az állatok, és nem tudom, hogy tudjátok, hogy a méhek milyen intelligens állatok. Micsoda érzékenységük van, és micsoda képességeik vannak a méheknek. Hát erről szól az egyik cikkünk, hogy a méhek olyan világban élünk, hogy nem találnak haza. Ugye hát ez a klímaváltozás miatt és egyéb problémák miatt szegény méheknek is felbojdult az idegrendszere, és a méhek kommunikációjáról egy Nobel-díjas tudós, ezt azért adosszom meg veletek, felfedezte, hogy hogyan kommunikálnak a méhek. A méhek rendkívül komplex módon kommunikálnak egymással. Ennek egyik része a mozgással közölt információ, elsősorban tánc, kör és rezgő tánc, illetve a szagló anyagok, a másik a zümmögés, valamint vizuális jelek, szín és fényérzékelés, és a testtartás kombinációjával üzennek egymásnak, hogy merre vannak a táplálékforrások. Tánc, körtánc, rezgőtánc, szaglóanyagokkal, szaglóanyagokat bocsátanak ki, tehát amit ugye szippantanak a nektárból, azt követik a társaik, zümmögéssel, akusztikai hangokkal is tájékoztatják a többieket, hogy merre kell menni, és nem tudom, hogy ez a vizuális jelek, ez hogy mit jelent. Hát ez valószínű, hogy ők szín- és fényérzékelők, tudják, hogy merre vannak a virágok. Tehát a virágok színeit is pontosan be tudják azonosítani, hogy merre kell menni. Ez egy Nobel-díjas tudós felfedezése volt az elmúlt időben, aki még azt is megállapította, hogy a Hold és a Naphoz való, hát hogy mondjam, távolságokat és égtájak szerinti koordinációkat is a méhek érzékelik, hogy merre kell haladniuk. Gondoltátok a kis csípős darazsakról? Na majd olvassátok el ezeket a méhecskékről. Olvassátok majd el otthon édesanyáddal, olvastam. Ja, te tudsz olvasni, bocsánat. Elnézést. Hogy mi mindent. Tehát a Biblia is beszél Jób könyvében az állatok fantasztikus intelligenciájáról és kommunikációs képességeiről, csak az ember még nem tart itt sokszor. Köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, és egy kicsit elvontabb témáról lesz most szó. Idézőjelesen mondom, hogy elvontabb. Kicsit kapcsolódik a szombatiskolához is. Az a címe a mai gondolatmenetünknek, hogy miképpen lakozhat Jézus az emberben a Szentlélek által. Azt hiszem ismerős téma, miképpen lakozhat Krisztus az emberben a Szentlélek által. Egyáltalán tudjuk-e mi ezt érzékelni, ha Krisztus bennünk lakozik? Ugye a méhek sok mindent érzékelnek, erről beszéltünk, de vajon a mi érzékelő képességeink és az Istennel való kommunikációnk van-e olyan érzékeny, olyan kifejlett, hogy tudjuk-e érzékeljük-e, hogy Krisztus a Szentlélek által hogy lakozhat, és mit tesz bennünk. Hát erről gondolkodjunk el egy kicsit közösen, és szeretnélek majd kérdezni benneteket is közben. De hát van egy bátorító igeversünk, a 2. Korintusi Levél 6. fejezet 16. verse, amit talán alapgondolatként érdemes felidéznünk. Egyébként ez a Biblia vers Mózes 3. könyve 26. fejezetéből idéződik be Pál apostol levelében, mely így szól. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők népem lesznek. Aztán ezt az igét idézi ez az ige vissza, a Mózes 3. könyve 26. fejezet 11-12. versben, kicsit más fordításban, hogy jobban érzékeljük, hogy miről van szó. Ezt mondta Isten Mózesnek, sátoromat sátraitok közt állítom fel, és veletek táborozok. Nem fordulok el, mindig veletek maradok, és köztetek járok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. És hogyha most megkérdezlek benneteket, hogy ez a sátoromat, az én sátoromat a ti sátoraitok között állítom fel, ez hol jelenik meg az Új Szövetségben, méghozzá János evangéliuma első fejezetében. Nem így hangzik el, hogy sátoromat a sátraitok között állítom fel, hanem így hangzik el, hogy az Isten ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Itt a lakozott mi közöttünk, ez azt mondja, hogy sátorozott mi közöttünk. Vagyis Jézus felverte a sátrát, hogy így mondja, a mi sátraink között, lejött a mennyből, végtelen távolságból, és emberi természetben, emberi testben, de Isten fiaként sátrat vert, sátorozott mi közöttünk. Azért csodálatos ez az ige vers. Igen, és akkor majd az új földről, hogy igen, hogy majd az Isten újra egy olyan földet teremt, amelyben velünk lakozik, és érzékelhető formában lesz ez majd. Tehát látjátok, hogy, és mi a harmadik vagy negyedik igevers, ami ide kapcsolódik, hogy Isten ma is tud velünk sátorozni? Ma is tud bennünk lakozni? Hogyan tud Isten ma is bennünk lakozni? Régen ugye a templom azt fejezte ki, hogy közöttük lakozom, közöttük sátorozok. Jézus lejött ide, utána azt mondta, hogy én itt leszek veletek. És azóta hogy van velünk Jézus? Parancsolsz? Igen. Azóta hol van ez a templom? Mert most nincs templom, ez egy gyülekezeti ház, ez nem templom, az ószövetségi templom szolgálat, ugye az most nincs. És... Igen. Ezt mondja 1 Korintus 3.16, ezt is nagyon jól ismeritek, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke lakozik bennetek? Tehát ezt látjuk, hogy Isten ma is lakozni szeretne bennünk a Szentlélek által. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? Ami volt az Ószövetségben, és ott lakozott Isten. Meg ahogy aztán Jézus itt a földön lakozott velünk, most pedig lakozni akar bennünk, mint Isten templomában, bennünk személyesen a szívünkben, ahogy Évike mondta, Isten az ő lelke által. Én azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés ma számunkra, hogy tapasztaljuk-e, tudjuk-e, hogy ez mit jelent az életünkben, és miért akar Isten bennünk lakozni. Mi a célja annak, hogy miért tartja Isten fontosnak, hogy a szívünkben lakjon? Tudna erre valaki válaszolni? Hát nem elég, hogyha az igét olvassuk, a természetben gyönyörködünk az Isten teremtett világában, gyönyörködünk az igében, felküldjük hozzá az imáinkat, a fohászainkat, hát aztán a Jóisten valahogy majd válaszol, majd valahogy így érzékelhetjük az ő válaszait, a jelenlétét, de Istennek miért szándéka az ma is, hogy nem csak a Bibliából ismerjük, és a természetből és a többiből, a gondviseléséből például, hanem hogy a szívünkben lakozhasson.
Tudnátok el?
Nagyon jó, Dini. És akkor itt most szeretnék nektek felidézni egy részletet az a Jézus élete című könyvből, ami nekem nagyon sokat jelentett, hogy erre miért helyezzünk hangsúlyt erre, hogy az Isten temploma legyünk. Azt mondja, örök időktől fogva a Jézus élete az ő templomában című fejezetből olvasok pár mondatot. Örök időktől fogva az volt Isten célja, hogy a ragyogó Szent Szeráftól az emberig minden teremtett lény templom legyen, amelyben a Teremtő lakozik. Ős időktől, tehát a teremtéstől fogva. Isten célja ez volt. A bűn miatt az ember megszűnt Isten temploma lenni. A bűnnel szennyezett világosságtól elfordult szív már nem tükrözte az Isten dicsőségét. Isten fiának testetöltésével azonban megvalósult a menny terve. Isten az emberben lakozik, és megmentő kegyelme által az emberi szív újra templomává lesz. És most jön az, amit a Vili mondott, és ezt most nagyon szeretném a szívetekre helyezni, és nekem is ez sokat jelentett, hogy senki nem képes kivetni magából azt a rengeteg bűnt, amely elfoglalta a szívét. Csak Krisztus tudja megtisztítani a lélek templomát. Csak Jézus jelenléte tisztíthatja meg, és szentelheti meg a lelket, hogy az Úr szent templomává lehessen, és Isten hajlékává a lélek által. Miről szól ez a részlet? Arról szól, testvérek, hogy mi nem tudjuk megtisztítani a szívünket. Sem Biblia olvasással, nagyon fontos, sose akarom leértékelni, sem az, hogy csak hát úgy imádkozunk, és majd várjuk, hogy valami történjen, és nem tudjuk megszabadítani magunkat hajunknál fogva a bűn mocsarából, ugye? Nem tudjuk magunkat kiemelni a bűn, hát hogy mondjam, megkötözöttségeiből. Nem próbálkoztatok évtizedeken keresztül, én is, most is próbálkozom, de nem megy. Én nem tudom az indulataimat, a rossz hangulatomat, az ítélkezésemet, a rossz gondolataimat magam kezelni. Nem tudom kezelni, nem tudom uralni. Csak ha Isten bennem van, csak ha Isten jelenléte tudja megtisztítani a lelket, csak Krisztus tudja megtisztítani a lélek templomát, ha benned van. Ahogy Jézus bement első fellépésekor a templomba, és felborogatta a zárusok asztalait, ugye, kiűzte a kufárokat a templomból. Így szeretné Jézus megtisztítani a mi szívünket is a bűntől. Tehát mi nem. Jézusnak kell belépnie oda a templom, a lélek templomába, a testünkbe, a gondolatainkba, a belső emberünkbe, hogy ott megtisztulhassunk. Hogyan fejezi ki Pál apostol, hogy az Istennel való kapcsolat sokak előtt ősidők óta el volt rejtve, sőt, ma is rejtve van. Tehát, hogy ez a kapcsolat sokak előtt olyan titokzatos. De miért nevezi titoknak az apostol Isten és ember valóságos kapcsolatát, Krisztus bennünk lakozását? Ugye, misztérium szó szerepel, ami nem azt jelenti, hogy érthetetlen, hanem olyan mélység, hogy a misztérium nem azt jelenti, hogy érthetetlen, hanem azt jelenti, hogy kimeríthetetlen ismeret. Na most az igét majd fogjuk tanulmányozni a E4-évi szombatiskolában a Kolossé levél első fejezet 26. 27. versét. Kérlek benneteket, hogy ezt így lapozzuk fel, ha tertitek. hogy itt is Pál apostol azt mondja, keresztények vagytok? Ha keresztények vagytok, akkor tudjátok, hogy Krisztus ti bennetek a dicsőségnek a reménysége. Ezt mondja a Kolossi levél első fejezet 26. versében Pál apostol. Tudnivik ama titkot, mely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a nép a pogányok között, pontosan a népek között, mert titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnilik, hogy a Krisztus nem csak, hogy ti köztetek van, hanem ti bennetek van. A entos hymon kifejezés, ami azt jelenti, hogy nem csak ti köztetek, hanem ti bennetek is van. Krisztus, ti bennetek van a dicsőségnek a reménysége. Na most ezt Pál apostol a keresztényeknek, a kolossai keresztényeknek írja, hogy hát tudjátok ti ezt a titkot, ugye? Mely el volt rejtve ősidők óta, de most megjelentetett a népek előtt, hogy Isten meg akarja ismertetni azt, hogy milyen nagy a népek között eme titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudnédik, hogy Krisztus ti bennetek van a dicsőségnek a reménysége. Meg tudjuk mutatni ezt az embereknek, hogy mi bennünk van Krisztus a népek előtt, a pogányok előtt, a dicsőségnek a reménysége. És miért volt ez elrejtve ősidőktől fogva? Miért van ma is elrejtve sok ember előtt, hogy mit jelent Krisztus bennünk lakozása? Miért? Frici? Az is igaz, de hogy értelmezték Istennel való kapcsolatot, hogy hogyan lehet az Istennel kapcsolatba kerülni? Különféle vallásgyakorlatokon keresztül, Káintól elkezdve az Illés korabeli bálpapokon keresztül, egészen Jézus korabeli papságon keresztül azt láthatjuk, hogy tenni kell, valamit tenni kell. Ugye a bálpapok mit csinálták? Még egymás testét is vagdosták, önmagukat késsel vagdosták, hogy Isten meghallja őket, hogy hát szálljon tűz alá az égből. Tehát az ember mindig úgy gondolta, hogy emberi erőfeszítések, vallási gyakorlatok vagy érdemszerző cselekedetek által lehet Isten tetszését elnyerni, vagy Istennel kapcsolatba kerülni. Lásd katolicizmus. Ezt csináld, azt csináld. Én rendes katolikus voltam, hetenként gyóntam, áldoztam gyerekkoromban. Összeírtam a bűnlistát, meggyóntam, mentem ki áldozni. Utána elmondtam az 50 mi atyánk, hogy 10 üdvözlégy. Ezzel úgy gondoltam, hogy na most én ezzel közelebb kerülök a Jóistenhez, de hát azt se tudtam, ki a Jóisten. Fogalmam se volt, de azért ezt tettem. Így mondja a Római Levél 10. fejezet 6-tól a 8. verse. Azt mondja, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Mi a folytatása? Nem kell lemenni Krisztusért, vagyis nem kell fölmenni Krisztusért, nem kell lemenni Krisztusért, mit kell tenni? De mit mond az ige? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, melyet mi hirdetünk. Tulajdonképpen Jézus a szívünkben az Isten beszédén keresztül tud lakozni. A Szentlélek segítségével természetesen. Krisztus a szívünkben akkor lakozik, ha mi nagyon komolyan hittel, és úgy olvassuk a Szentírás, mint Jézus beszéde, mint Jézus szerelmes levele hozzánk, és azt mi hittel befogadjuk. Ezt mondja a bizonságtétel, Isten igéje az, amely által Krisztus a követőiben marad. Ez ugyanaz a létfontosságú egyesülés, amit a testének evése és vérének ivása is jelképez. Krisztus szavai lélek és élet. Ha befogadod Krisztus szavait, a szőlőtői életét fogadod be, nem csak kenyérrel fogsz élni, hanem minden igévelme Isten szájából származik. Krisztus élete benned ugyanazokat a gyümölcsöket fogja teremni, amely ő benne látható volt, ha az igén keresztül befogadott őt. Krisztushoz tartozva, Krisztus által támogatva, táplálékodat Krisztustól szerezve, az ő életéhez hasonló gyümölcsöket fogsz teremni. Sokat küzdünk ezzel a hitáltali megigazolás témájával, és nagy elméleteket tudunk elmondani róla, de én most próbáltam megragadni gyakorlatiasan, hogy hát ugye titok, azt mondja, misztérium, tehát valahol felfoghatatlan ismeret és kikutathatatlan mélységű ismeretek ezek, de valóság lesz. Titok Krisztus testélétele, titok az újjászületés, titok a feltámadás. Mélyek ezek azok, hogy az emberi gondolkodás teljesen felfoghassa, hogy ez hogy működik. De a Szentírás bizonyítékokat szolgáltat afelől, hogy ezek valóságok. És még itt szeretnék egy gyakorlati dolgot megfogalmazni, hogy ez a Krisztus bennünk lakozása azt mondja, hogy a szívünkbe fogadjuk a beszédét, és ugyanazokat a gyümölcsöket teremjük, amit Jézus mutatott, a jellem gyümölcsöket. Lehet akkor, testvérek, egy teszt számunkra az, hogy bennünk van-e Krisztus, hogy milyen gyümölcsöket termünk, milyen lelkületben vagyunk. És most itt magamat szeretném példának előhozni, de az igéből, nem negatív példaként, hanem ezt mondja, a Krisztus bennünk lakozása nem csupán a nyelvről pergő szavakra vonatkozik. Nem csak azt jelenti, hogy valaki megkapóan szónokol és imádkozik, hanem hogy ismerté tegyük Krisztust, hogy bennünk éljen. Így ismertessük meg őt azokkal, akik meghallgatnak. Ugye egy nagy törvényszerűség, hogy a szavainknál, a beszédünknél sokkal beszédesebbek a cselekedeteink, illetve a lelkületünk, és hogy igazából kik vagyunk, mik vagyunk, azt az életünk fejezi ki. Nagyon fontos a hitvallás, nagyon fontos, hogy kristálytisztán képviseljük az igazságot, de a legmeggyőzőbb érv Krisztus mellett, és az evangélium mellett, hogy Krisztus lelkülete és Krisztus élete tud-e megnyilatkozni általunk. Ez a legjobb. Mellékesen beszélgetni a vallásról. Ja, és egy fontos gondolat. Hogyan tud Krisztus bennünk lakozni? Ezt mondja az Efézusi Levél 3. fejezet 16. 17. verse. Kérlek benneteket, még ha ezt megtennétek, hogy olvassuk el. Ez is egy nagyon jól ismert ige, de azért annyira nagy mondatok ezek, illetve hatalmas súlyú szavak vannak ebben a mondatban, hogy azért egy élet kevés, hogy ezt megértsük. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, itt jön a lényeg, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. Tehát nem kell lemenni Krisztust felhozni. Efézus 3, Efézus 3, 16-17. Efézus 3, 3. fejezet, 16. 17. verse. Kedves gyülekezet, valahogy itt kell a hit titkát, a hit lényegét megértenünk, hogy tud Krisztus lakozni bennünk. Hit által lakozhat ez mi szívünkben. Na most ez azt jelenti, hogy elhisszük, hogy az igazság? Elhisszük, hogy a Biblia igazság? Ezzel Krisztus már lakozhat bennünk? Nem. Nem. Sajnos nem. De, hogy az csak alapja annak, hogy Krisztus lakozzon bennünk, hogy az igét elhisszük. De ismeritek azt a történetet a hitérintése című részben, amikor az az asszony oda ment hátulról Jézus ruháját megillette. És erő származott ki Jézusból, és ezzel meggyógyult. Megszűnt a vérfolyása. Na ez a hit. Ez a hit, amit az asszony mutatott, hogy ott voltak, tolongtak körülötte emberek tömegével Jézuson. Senki nem akar se gyógyulni, se Krisztusra figyelni igazán. Ez az asszony 18 éve vérfolyásban volt, és azt mondta, ha csak ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. Na ez a hit. Hallott valamit Jézusról, de ez több volt annál, mint hogy hallgatott Jézusról. Kevés az, hogy hallunk dolgokat Jézusról, kevés az, hogy ismerünk dolgokat Jézusról. Személyes megváltóként kell megragadni az ő segítségét, személyesen kell oda menni hozzá. Mellékesen beszélgetni a vallásról, lelki szomjúság és élő hit nélkül imádkozni, mit sem ér. A névleges hit Krisztusban, mely őt csupán a világ megváltójának fogadja el, és nincs személyes kapcsolatban vele, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Fontos mondat. A névleges hit Krisztusban, mely őt csupán a világ megváltójának fogadja el, és nincs személyes kapcsolatban vele, soha nem hozhat gyógyulást a léleknek. Személyes kapcsolat nélkül, hogy nem ragadod meg Jézus ruháját, hogy te meg akarsz gyógyulni, és nem engeded el, amíg meg nem gyógyulsz, akkor az nem hit még, az még nem hit. Azt mondja, lelkünknek szüntelenül epedezni kellene az életvize után. Folyton keresni kell Krisztust, és vágyódni a vele való közösségre. És itt jön egy fontos mondat, csak a fedhetetlenség utáni éhség és szomjúság fog elvezetni bennünket az ő kegyelmének teljességére. Megvan bennünk ez, testvérek? Csak a fedhetetlenség utáni éhség és szomjúság fog elvezetni bennünket az ő kegyelmének teljességére. Éhezzük a fedhetetlenséget, szomjúhozzuk az ő kegyelmét a megtisztulás után. Ez tud bennünket elvezetni Krisztushoz, és az ő kegyelméhez. És befejezésül, mi jellemzi azt a Jézusban való bizalmat, ami élő személyes közösséget alakít ki, és tart fenn Krisztussal. Tehát mit kell tegyünk ahhoz, hogy személyes kapcsolatba, tényleg ilyen igazi személyes kapcsolatba kerüljünk, hogy az a szomjúság, a fethetetlenség utáni, tisztaság utáni vágy, az miben nyilatkozik meg bennünk, kedves testvérek? Hogyan nyilatkozhat ez meg bennünk gyakorlatban? Márta Mária történetét, azt hiszem, ismerjük mindannyian, és talán már itt egy vagy két éve erről szolgáltam is nektek, hogy mi volt a nagy különbség Márta és Mária között, és miért dicsérte meg Máriát. Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, nyüzsögsz, szeretnél engem kiszolgálni, szeretnél finomságot felszolgálni nekem, és mindent megadni, hogy jól érezzem itt magam a vendégségetekben, ugye Lázár, Márta, Mária házába vagyunk. Mária pedig mit csinált, akiből hét ördögöt tűzött ki, az meg, hogy leült Jézus lába mellé, lábaihoz, mikor ott volt, betért hozzá, és nem csinált semmit. De és mikor... Bocsáss meg, tessék?
Nem akadta Jézus.
Igen. És amikor Márta mondta Jézusnak, hogy szóljál már az én testvéremnek, hogy segítsen nekem, hát itt egész mindent én csinálok. Hát Ő meg csak üldögél a lábaim mellett. Jézus mit mondott erre? Azt mondta, hogy jó, majd szólok neki, hogy ne lustálkodjon itt mellette. Hanem azt mondta neki, hogy Márta, Márta, most figyeljetek, a református, új református fordításból olvasom, semmi dicséret nincs Mártának az igazi eredeti szövegben. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ugye egy a szükséges dolog, és Mária jobbik részt, vagy a jobb részt választotta meg, melyet nem lehet elvenni tőle. Nem azt mondta Mártának, hogy büszke vagyok rád, hogy sokat dolgozol, hogy igyekszel. Itt nincs az eredeti szövegben ilyen. A görög torubadzó ige azt jelenti, amikor azt mondja, hogy sokra igyekszel, nem azt jelenti, hogy sokra igyekszel, a törübádzó ige azt jelenti, hogy nyugtalankodsz, kapkodsz. A sokra igyekvésnél azt mondja, túl sokat kapkodsz. Nyugtalankodsz, aggodalmaskodsz, zűrzavarban vagy. Tehát Jézus nem megdicsérte Mártát, hanem gyengéden megvette. Mária, aki szép nyugodtan ült ott és hallgatott engem, na ő a jobbik részt választotta, mely el nem vétetik tőle. És most szeretném megkérdezni magunktól, hogy Márták vagyunk, vagy Máriák? Ugye a hétköznap. Mi jellemezlegünk? És akkor van itt egy-két gondolat, hogy mondtál, bocsánat? Nem mondta semmit, nem mondtam. Egyébként azt mondja a Ellen White, a bizonságtér, mind a kettőnek kéne lenni bennünk. De minek először? Először üljünk le Jézus lábaihoz, hallgassuk őt, hallgassuk meg, hogy mi az ő akarata, hogy a lélek bennünk lakozhasson hitáltal, Krisztus lelke, és utána jól fogjuk tudni végezni a munkánkat, mert akkor a lélek gyümölcseiből fogunk illatozni. De mi időnként fordítva tesszük, hogy kapkodunk, aggódunk, nyüzsgünk, és tesszük a dolgunkat, mert annyi dolgunk van, és bokros teendőink vannak, hogy mi nem érünk rá ott Máriával ott Jézus mellett üldögélni. Pedig akkor nem fog a lélek bennünk lakozni, ha el nem érünk el. És akkor hadd kérdezzek benneteket meg ilyenekről, hogy vajon van-e bennünk őszinte vágyakozás és Krisztus személye iránt a vele való bensőséges kapcsolat naponkénti elmélyítésének igénye? Ez most egy önvizsgálati kérdés. Van-e bennünk egyáltalán vágy, hogy odaüljünk Jézushoz és hallgassuk őt? Mennyi minőségi időt, figyelmet szoktunk szánni erre a mindennapokban? Vagy a napi hírek hallgatása, az okos eszközök kínálta információk, vagy bokros teendőink mellett alig jut időnk a jobbik rész megélésére? Ezek után miért lepődünk meg azon, hogy annyit bosszankodunk, bukdácsolunk a hétköznapokban, illetve alig látszanak a lélek gyümölcsei életünkben? Ha nem szánunk időt az élő szőlőtővel összekapcsolódni, hogyan várunk termést a szőlővesszőtől? Közösségi média, hírek, mit kell csinálnom, hogy kell csinálnom, hova kell futnom. Ez az első. Illetve van, amikor elolvasunk egy reggeli dicséretet, ugye mindenkinek van egy reggeli dicséretes könyve, talán azt az egy oldalt elolvassuk, én is elszoktam, akkor egy-két percet úgy, jó esetben két percet tudunk imádkozni, de fejünkben már azt kattog, hogy már mit is kéne csinálnom ilyenkor, mint hogy itt térdelek, és nem csinálok semmit. Kérdezzük meg magunktól, ez is egy komoly önvizsgálati kérdés. Vajon mi lehet az oka annak, hogy gyakran megfeledkezünk az egy szükséges dologról? Miért nem vágyunk több minőségi időt tölteni Jézussal? Miért nem vágyunk erre? Mi ülhetett ki, vagy fogyatkozott el bennünk, hogy gyakran csak nagyon röviden kötelességből olvasunk Bibliát, és az imádságra sem szánunk egy-két percnél több időt. Vajon miért van ez? Most erre válaszolja. A barátainkkal, a szeretteinkkel szeretünk együtt lenni, ha gondolom, ha vannak ilyenek, biztos. Telefonon legalábbis szívesen, személyesen is beszélünk. Vajon Krisztussal nál egy-két percnél többet miért nem tudunk időzni? Hát én se tudom a választ, de valamit Ellen White-tól szeretnék felidézni befejezésül nektek. A Nevelés című könyvből. Világunkban azt látjuk, hogy az emberek soha nem látott hívvel vetik bele magukat a különböző dolgokba, a szórakozás, a pénz utáni hajsza, a hatalomért való versengés, a létért való küzdelem mind-mind hihetetlen energiát igényel testi, szellemi, lelki szempontból egyaránt. Ebben az őrült rohanásban szól hozzánk Isten szelíd szava, arra int, hogy vonuljunk el és legyünk közösségben vele. Ebben az őrült rohanásban kéri, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És itt így folytatódik az áhítat és az ima és a hit című fejezetből olvasom. Sokan még az áhítat ideje alatt sem érik át az Istennel való közösség áldását. Tehát van ez a reggeli olvasmány, van az egy-két perces ima, de nem élik át az Istennel való igazi közösség áldását. Túlságosan sietnek, sietős léptekkel esnek be Krisztus szerető jelenlétének körében, talán egy percet, ha időznek ezen a szent területen, de nem várják meg a tanácsot. Nincs idejük ott maradni a mennyei tanító előtt, nehéz terhüket cipelve kezdik el napi munkájukat. Ezek az emberek sohasem érik el a lehetséges eredményeket, amíg nem tanulják meg az erő titkát. És itt mondja Jézus, Ellen White, időt kell adniuk maguknak arra, hogy gondolkozzanak, imádkozzanak, és megvárják, hogy Istentől érkezzen a fizikai, szellemi és lelki erő. Szükségük van a Szentlélek felemelő befolyására. Ha megkapjuk azt, friss erő tölti be őket. Elgyötört testük és fáradt elméjük megújul, nehéz szívük pedig a terhektől megszabadulva örömmel szárnyal. Hát ez micsoda hívogató, micsoda perspektíva, micsoda lehetőség, hogy egy-két percnél, ha tovább maradunk Istennél, akkor a fizikai, a lelki erőnk megújul és szárnyalhatunk Istennel, vagy örömmel szárnyalva. És valahogy mégse jutunk el ide. És akkor utoljára egy tapasztalatot szeretnék nektek elmondani, hogy tulajdonképpen megvan az, hogy miért nem jutunk el ide. Miért nem tudjuk ezt a mély közösséget komolyan megélni Krisztussal, és ezáltal miért nem lakozhat bennünk Krisztus hit által a szívünkben. Illetve most ezt nem azt mondom, hogy senki nem tudná, vagy soha nem volt ilyen, vagy nem lesz ilyen, vagy időként az életében betapasztalta volna meg, hanem hogy ez miért nem válik igazán gyakorlattá az életünkben, tartós tapasztalattá. És itt a válasz befejezésül. Jeremiás 29.13. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És mit fűz ehhez a Krisztushoz vezető lépésekben Jézus Ellen White, ez az egy igéhez? Egészen át kell adnunk szívünket Istennek, különben sohasem munkálhat bennünk olyan változást, amely által visszaalakíthat minket a saját képmására. Egészen át kéne adnunk magunkat Istennek. De az élen elleni harc, és ott van egy szomorú hír, az élen, ez én elleni harc a legnagyobb csata, amelyet valaha is vívhatunk. Átadni énünket, alárendelni mindent Isten akaratának, küzdelembe kerül, de szükséges, hogy a lélek engedelmeskedjék Istennek, mielőtt szentségben megújulhatna. Tehát ez a probléma, hogy az én elleni harc a legnagyobb csata, amelyet valaha embernek meg kellett vívni. Átadni énjét, alárendelni mindent Isten akaratának, küzdelembe kerül. És sokszor mi ezt a küzdelmet szeretnénk megspórolni. 5 perces olvasmány, 2 perces ima. Ez nem egy küzdelem, nem? Kell ezt küzdeni? Semmit. Csak olvasni kell, meg elmondani a napi kéréseinket, hogy most ebben segítsen meg a Jóisten, abban segítsen meg. Küzdelem ez? De az, hogy átadni az énünket és teljesen alárendelni akaratunkat Istennek, ez küzdelem. És szeretnék egy tapasztalatot megosztani veletek. Amikor én ezeket megértettem, elkezdtem próbálni gyakorolni ezt az átadást, ezt a alárendelni akaratomat Istennek, és megtapasztalni azt, hogy beengedem az ajtón Krisztust, a zörgetést meghallom, és beengedem, és vele vagy. Tudjátok, hogy mennyi idő telt el a kezdettől oda, hogy már úgy kezdtem megismerni valamit Jézusból, hogy meghallani a hangját, és élő közösségre jutni vele. 1-2 hónap volt.
1-2 hónap.
1-2 hónap. Hogy intenzíven próbáltam ezt gyakorolni, hogy nem csak 1-2 percet szánni arra, hogy Isten hangját, Isten beszédét meghalljam, és ezt is el lehet veszíteni utána pillanatok alatt, vagy rövid idő alatt. De alárendelni az énünket, átadni Istennek az egész lényünket, és megvívni azt a csatát, az én elleni harcot, az nem egy imádság, nem kettő, nem egy 10 perces bibliaolvasás. Ez hónapok kemény küzdelme. És tudjátok mi? Ez a magad befelé vezető út. Magadhoz vezető út. A magad démonaival, a magad szörnyűségeivel is kell szembenézni. Ezektől az ember mindig iszonyodik, hogy Isten kezdte megmutatni, hogy ki vagy, mi vagy, hogy mivel kéne küzdened. És ez egyre beljebb kellett, hogy vezessen magadhoz. És ez egy keserves és kegyetlen csata volt, csata minden ember életében. De enélkül Krisztus csak egy külső vendég, csak egy idegen, nem idegen, csak egy hírből hallott valaki, az még nincs a szívedbe. Az, hogy szívedbe lehessen Krisztus, ezt a befelé vezető utat, önmagadhoz vezető utat nem lehet megspórolni. Én kívánom mindannyiunknak, hogyha szeretnénk a Szentlélek ajándékában részesülni, szeretnénk a késői esőben részesülni, ami azért gondolom, hogy érezzük, hogy nem évtizedekre van még, hogy ezt elnyerhessük, akkor ezt a csatát, ezt a küzdelmet vállalnunk kell, és lehet, hogy nem 1-2 hónap mindenkinél, lehet, hogy valakinél 1-2 nap, bőjtel imával, de akkor meg fogja hallani, meg fogja ismerni Krisztust. És megtapasztalja, mi az, hogy Krisztus benne lakozik, és nem kint. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.